Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Nem tudunk január 27-éről 28-ára áttérni, anélkül, hogy ne emlékeznénk, és ez talán minden évben úgy visszatérő motivum, hogy egyrészt kötelez, másrészt provokál is. Mert hogy a holokausztról újólag és újólag beszélni úgy, hogy mindig hozzáteszünk ehhez a mozaik együtteshez egy-egy újabb kockát, azt hiszem, hogy felelősség, rajtunk áll, hogy kiteljesedik-e a kép, és hogy ezt a freskót, ami az egyik legsötétebb tónusú tabló a történelmünk során, értelmezik-e megfelelő módon azok, akikhez eljut az impulzus. Tudják-e ezt keretezni, tudják-e a hangsúlyokat és a mértékeket a maguk helyén kezelni. Éppen ezért szakértővel ülök itt a stúdióban, Gidó Attila történésszel, aki a Kisebbségkutató Intézet munkatársa, és hát tudományos munkatársa volt annak a filmnek, amely majdnem 2 órán keresztül az udvarhelyi zsidóság sorsáról szól, egy, bevallom, engem nagyon is felkavaró dokumentumfilm. Köszönöm, Attila, hogy itt vagy.
Köszönöm a lehetőséget, jó estét.
Milyen egy csapatmunka abban a környezetben, amikor tulajdonképpen a te komfortzónádat, hát ha nem is megbillenti, de átértelmezi, mert nem történészekkel dolgozol együtt, alanyokkal, illetve hát interjú részletekkel, persze archívumból előkerült iratokkal is, de hogy tulajdonképpen a képiség és a gyártás ritmusa az egy másfajta intellektuális viszonyulást igényel, mint az, hogy ott van előtted egy téma, és a már jól bejáratott eszköztárral utána kutatsz, lesz belőle egy szöveg.
Hát komplex a kérdés, nehéz a válasz. Mindenképpen a komfortzónából kimozdított nagyon is.
Tehát még akkor is, hogy te magad is udvarhelyi vagy, tehát tulajdonképpen egy házi történetet segítettél feldolgozni.
Igen, tehát a dokumentumfilmnek, ami szinte 2 órás, a címe az, hogy Ahogy az óra jár, és a rendezője Fecső Zoltán. Az ő nevét azért kell kiemelnem, mert igazából ő az ötletgazda, és azon túlmenően ő egy olyan típusú rendező, aki nem az általa a filmbe behívott szakértőket akarja dolgoztatni, hanem bizonyos időben még helyettük is dolgozik, tehát ő eljárt éveken keresztül kutatni levéltárba. Felkutatta a székelyudvarhelyről elszármazott zsidóknak a leszármazottait, vagy éppenséggel azokat, akik még a korábbi generációból életben voltak, felvette velük a kapcsolatot, interjúkat készített, régi archív interjúkat keresett és használt fel a film, és épített be.
Tehát egy Mirelit anyaggal, egy félkész anyaggal érkezett, és azt mondta neked, meg Tibori Szabó Zoltánnak, hogy akkor a ti szakértelmetek fogja teljessé tenni ezt a
hozzám nem feltétlenül félkész anyaggal, tehát én szinte az első lépésektől tanúja voltam ennek a munkafolyamatnak, viszont az én szerepem, mint ahogy a Tibori Szabó Zoltán szerepe is, egyrészt az volt, hogy beszélőfejek legyünk, tehát az, hogyha egy szakmabeli, egy történész mond el olyan dolgokat, amit egyébként a rendező is fel tudna mondani, de hát az, hogy néz ki egy filmben, hogy a rendező mondja fel. Tehát végülis mi adjuk meg a történelmi hitelességét ennek a történetnek. Másrészt az én szerepem abban is állt, hogy egyfajta szakmai kontrollt gyakoroljak a filmen. De mint mondtam, tehát nyilván a rendező felhasználta az én kutatásaimat is, hiszen én is kutattam magát a helyi, tehát a székelyudvarhelyi zsidó közösségnek a történetét is, publikáltam is belőle, voltak levéltári anyagaim. Tehát ezeket felhasználva és a saját kutatásait is beépítve állt össze egy olyan film, ami a zsidó közösség megtelepedésétől egészen a holokausztig, de a holokauszt utáni időszakig is elkíséri ezt a közösséget.
Tehát egy jó szándéztendőt legalább.
Azt mondom, hogy közös alkotói munka, de úgy gondolom, hogy a rendezőnek, Fecső Zoltánnak volt a legeslegnagyobb munkája, tehát a legtöbb befektetett munkaidő az, hát hogy mondjam, az ő számlájára írható. Számomra azért volt kihívás, mert azon túlmenően, hogy az íróasztal mellől, a számítógép mellől időközönként véleményt mondtam egy-egy anyagról, amiről véleményt kért tőlem, néhány dokumentumot megbeszéltünk. Az igazi kívás az, amikor kamera elé kell állni, amit hát a mi szakmánkban nem föltétlenül szokott meg az ember, és ez tényleg a komfortzónából való kimozdulás.
Tehát úgy érzed, hogy mivel egy-egy ilyen bevágás az pár perces, hogy túl elnagyoltan, túlontúl felszínesen, vagy töredékesen tudsz beszélni egy olyan részletről, vagy kérdésről, amit mélyen, alaposan megkutattál?
Nem feltétlenül, inkább azt úgy érzem, hogy nagyon sűrítve, és tehát konkrét dolgokat kell elmondani, tudva azt, hogy tényleg, tehát néha egy-egy snitt pár másodperc, fél perc, tehát hogy nem lehet hosszú barokkos körmondatokban elmondani végülis egy minimális információt, mert azt nem engedi meg a műfaj. De visszatérve magára a filmre, én azért gondolom fontos alkotásnak, és itt megint a rendező dicséri, mert nem egy klasszikus holokauszt történetet látunk, hanem egyfajta történeti fejlődési íve van a filmnek, tehát tényleg a legelső forrásokat felhasználva a legkorábbi betelepedésekre, tehát a 18. századi zsidó betelepedésre visszautalva vezeti végig a rendező egy olyan kis zsidó közösségnek a történetét, amelyik az adott helyen, az adott településen, mi esetünkben Székelyudvarhelyen, nagyon gyorsan a helyi társadalom részévé válik, integrálódik, magyarosodik, tehát magyarnak tekintik a legtöbben magukat.
És nagyon fontos tényezője a modernizációnak.
Igen, részt vesznek a modernizációban, az értelmiség egy részét ők adják, de vannak közöttük szép számmal iparosok, kétkezi munkából élő emberek is, és ezek azok az emberek, akiket 1940 után a sorra meghozott zsidó ellenes törvények és rendeletek megfosztanak a vagyonuktól, a méltóságuktól, kirekesztik őket a magyar társadalomban, majd eljutunk oda, hogy 1944 tavaszán, tehát május 3-án Észak-Erdély szerte megkezdődik a gettósítás, és így nyilván az udvarhelyi vagy az udvarhelyi vármegyei zsidókat is gettósítják. Az udvarhelyi zsidók először a székelyudvarhelyi, hát ma a tanítóképző épületének a tulajdonképpen a tornatermébe zsúfolják össze őket, és onnan tehergépkocsikkal szállítják majd a marosvásárhelyi zsidó gyűjtőtáborba, és onnan kerülnek az első transporttal Auschwitzba. Tehát ez a történeti szál is megjelenik, markáns megjelenik egyébként a dokumentumfilmben, majd a túlélők is megjelennek. Tehát az, hogy igazából mit veszített ez a helyi közösség azzal, hogy kirekesztette magából ezeket az embereket, egyszerűen csak azért, mert fajilag ők zsidónak számítottak, és azért van hangsúlyosan megjelenítve a filmben az, hogy a túlélők és a túlélők gyermekei, akik Izraelben telepedtek le, milyen karriert futottak be, tehát számítás technikusok, jól menő mérnök, ők hadseregben fontos pozíciót, tehát az izraeli hadseregben fontos pozíciót.
Gyógyszeripar.
Emberek gyógyszeripar, múzeum igazgató, és a többi. És hát nyilván...
Tehát, hogy ezt tulajdonképpen mind elveszítettük, mert hogy az aliázás nem biztos, hogy ilyen mértékű lett volna, ha egyáltalán bekövetkezik.
Hát valószínűleg, hogy lett volna valamiféle aliázás, mert ez volt a két világháború között is, viszont biztos vagyok benne, hogy nem ilyen mértékű.
Igen. Érdekes az a pillanat, és szerintem ezt talán ki is bonthatnánk, amikor az egyik túlélő elmeséli, hogy a jó nevű orvos édesapja a csillagot, miután föl kellett varnia, elindul a városban, és mint egy vállalva ezt az új helyzetet, azt is mondhatnánk, hogy egyfajta ad hoc szociológiai felmérést végez, mert hogy arra kíváncsi, ugye, valahol belül, még ha nem is beismerten, hogy akkor hogy fog a doktor úrra ránézni másnap az a közösség, akinek tulajdonképpen az egészségéért nagyon sokuknak az egészségügyi gondjait enyhítette. És ott van egy nagyon frappáns hármasság, a szégyenérzet, a manifest empátia és a gúnyolódás, revans és a rossz indulat.
Ez egy lokális történet, de igazából ez kiterjeszthető, tehát el lehet vonatkoztatni a lokalitásától. Ez bárhol így történt. Olyan értelemben, hogy most nyilván a keresztény lakosságról beszélünk, azokról, akik a sárga csillagot viselő zsidó polgártársaikat látják magukkal szembe jönni az utcán. Igen, tehát ezek a reakciók, ezek általános érvényűek. Tehát tényleg volt olyan, aki szégyelte azt, hogy a zsidó polgártársai csillagot kell viseljenek, és hogy valamilyen szinten ennek ő is a részese olyan értelemben, hogy egy olyan társadalomban él, amelyik kirekeszti maga közül a zsidókat. De nyilván voltak olyanok, akik ennek örventek, és azt mondták, hogy végre kirekesztjük magunk közül.
Attila, dacára annak, hogy azt több ízben hangsúlyozott te is egyéb írásaidban, hogy nem volt ennek társadalmi beágyazottsága ennek az antiszemitizmusnak udvarhelyen, illetve akár, ha tágítjuk a megyében sem, tehát környékén sem. Ez hogy következik mégis be? Tehát a helyi sajtó plusz a helyi közigazgatás, ami úgy helyi, hogy időnként azért ide telepített tisztviselők képviselik az új államhatalmat. Ez pörgeti fel a történetet, mert ugye, ha Kolozsvárra jövünk, vagy Váradra, akkor már csak a város méretéből adódóan is, meg gondolom, hogy az arányok is valamilyen szinten befolyásolták, mintha hajlana az ember arra, hogy itt inkább meg volt ágyazva annak a közhangulatnak, most mondjam így erőltetve, ami tulajdonképpen lehetővé tette, hogy a helyi közösség minimum passzívan nézte mindazt, ami lezajlik.
A publikációimban, az írásaimban azért azt mindig mondom, hogy semmi nem volt előzmény nélkül. Tehát nyilván azt nem lehet, én sem állítom azt, hogy nem volt előzménye az antiszemitizmusnak mondjuk Erdélyben. Tehát, hogy semmiből jelent volna meg mondjuk 1940-ben azok után, hogy Észak-Erdélyt visszacsatolják Magyarországhoz. De az biztos, hogyha visszatérünk a lokális perspektívához Székelyudvarhelyre, a túlélők is azt állítják, hogy ők nem emlékeznek arra, hogy a holokauszt előtt érte volna őket bármiféle atrocitás. Ha megnézzük a helyi sajtót, már ami még fellelhető belőle, 1940-ig ott se nagyon találunk erőteljesen antiszemita élő cikkeket. Nyilván nem tudjuk azt megnézni, hogy mi volt a polgárok fejében, tehát az, hogy a hétköznapi diskurzusban mi zajlott, hiszen
ehhez
nem vagyunk ott.
Le kéne menni a...
Nincsenek forrásai.
Akár, igen, csak mondom, hogy talán ötletként, de lehet, hogy foglalkoztál már ezzel, hogy helyi notabilitások, akár lelkészek, vagy írókedvű polgárok, naplói, vagy ilyen típusú mikro történetek, ami szövegszerűen megmarad és kutatható.
Igen, elképzelhető, de hát a napló is az egy olyan fajta egodokumentum, amelyeknek a szerzői nagyon sok esetben már tudatában vannak annak, hogy ez előbb-utóbb publikálásra kerül, nyilvánosságra kerül, tehát gyakorolnak egyfajta öncenzúrát, de nyilván, tehát igen, lehet, hogy ilyen típusú forrásokban fellelhető. Ez én eddig nem találtam, de én azt gondolom, hogy ettől függet kellett legyen valamiféle előzménye, és hát nyilván 1940 után, miután megkezdődik a zsidók kirekesztése, megjelennek azok, akik, ha nem is ideológusan antiszemiták, tehát nem zsigeri antiszemiták, de felismerik a lehetőséget.
Konjunkturálisan azok.
Így van, felismerik a lehetőséget, hogy meg lehet szerezni a szomszédnak az üzletét, vagy a lakását, és erre viszont már vannak dokumentumok, hogy adott személy kérést intéz a város vezetéséhez.
Meg is jelenik a filmben tételesen
egy ilyen. Vagy a vármegyéhez, hogy XY-nak a házát kérném szépen, mert az nekem nagyon jó lesz.
Igen, és van egy ilyen összesítés, hogy nem tudom, hányszorosa volt az igénylőknek.
Igen. És ez minden településen így van. Észak-Erdélyben, vagy hogyha még nagyobb perspektívából akarjuk szemlélni, akkor egész Magyarországon így van, tehát sorra jelennek meg az üzletekre a kiigénylések, a lakásokra a kiigénylések, és nem csak magánszemélyek, hanem intézmények. Sőt, amiről keveset beszélünk, mert még viszonylag keveset tudunk, de az egyházak, a keresztény egyházak, a helyi egyházközségek benyújtanak igényt. Most egy párciumi település jut eszembe, ahol a helyi lelkész a helyi zsidónak a malmára nyújt be igényt, hogy legyen végre az egyházközségnek is egy olajprés, egy olajmalma, amiből jövedelme származhat majd a későbbiekben. Szóval, hogy a sorba állóknak a sora viszonylag hosszú volt, tehát, hogy van egyfajta ilyen konjunkturális antiszemitizmus is, és hát nyilván 1940 után megjelenik az a fajta jobboldali radikalizmus, ami már Magyarországon jelen volt igazából 20-as, 30-as évektől. Most konkrétan Udvarhelyre nem tudom, nem emlékszem, de hogy nagyobb településeken mindenhol megjelennek például a nyílas pártszervezetek, amelyeknek az aktivistái viszont már vehemensen antiszemiták. És azért gondolom azt, hogy ez a semmiből nem tud megjelenni. Tehát, hogy valamiféle latens, lappangó antiszemitizmus, vagy mondhatjuk azt, hogy egyszerűen csak zsidóellenesség, ami átcsap politikai antiszemitizmusba, tehát, hogy létezhetett. De nyilvánvalóan, ha most Székelyföldre, Székelyudvarhelyre gondolunk, akkor valószínűleg, hogy ez nem volt olyan számottevő, mint Erdély nagyobb települése.
Akár Szentgyörgyön is gondolom, hogy ugyanaz a helyzet, itt, vagy hasonló.
Itt természetesen az is közrejátszott, hogy egy nagyon kis közösségről beszélünk. Maga a város is kicsi, de a zsidó közösség is kicsi, tehát a fénykorában, amikor a legtöbb tagja volt ennek a zsidó közösségnek, akkor is valamennyivel több mint 300 főről beszélünk. Most képzeljük el, hogy ez a 300 fős közösség hogyan viszonyul mondjuk egy kolozsvári 16 ezer fős zsidó közösséghez, vagy egy város 20 ezer fős zsidó közösséghez, ahol tényleg nem csak számbelileg volt jelentős ez a közösség, hanem mondjuk arányaiban is. Tehát, hogy Nagyvárad lakosságának nagyjából egy negyede volt zsidó származása.
Hát meg földrajzilag is ugye egész negyedek, tehát Kolozsváron is tulajdonképpen város részről beszélhetünk, ami túlnyomó részt ugye zsidó negyedként.
Igen, de hogy valami. Mondom, tehát hangsúlyozom, hogy ezek a nagy zsidó közösségek is, nagyvárosi zsidó közösségek is, amellett, hogy komplexek voltak, összetettek voltak, de hogy nagyon erősen kötöttek a magyar kultúrához, magához a magyar kisebbségi intézményrendszerhez a két
világában. Van itt egy olyan rész a filmben is, de ez szintén egy olyan visszatérő motívum, ugye, ami a hatósági szinten való kirekesztés, illetve kemény vonalasságnak a tanújele. Tehát abban a pillanatban, amikor valaki első világháborúban részt vett, akár úgy, hogy front szolgálat után kitüntetettként távozik. Hát nem tudom, valahogy az én logikám szerint azt kéne mondjam tisztviselői minőségemben, hogy hát ez az ember valamit letett az asztalra, a hazáért úgymond az életét is kockáztatta, és akkor persze szigor van, törvény van, fegyelmezett államaparátusbeli tisztviselő vagyok, de meglelem a kiskaput. Tehát, hogy nem az van, hogy csuklóból vagy túlbuzgóságból visszautasítok olyan helyzeteket, ahol tulajdonképpen mérlegelési lehetőségem van.
Hát igen, nyilván, tehát most egy kisvárosi tisztviselő nem menthette meg mondjuk a teljes magyar zsidóságot Magyarországon, viszont helyi szinten, ahol volt minimális jó indulat, igen, hozhattak olyan döntéseket, vagy elmulaszthattak szándékosan olyan döntéseket, amelyek segíthettek akár egy-két zsidón, vagy olyan formában, hogy a zsidó ellenes törvények valamelyik része ne érvényesüljön velük szemben, vagy éppenséggel, hogy elkerüljék a gettósítást és a deportálást, de ilyen hivatalnokok nem nagyon voltak. És igen, tehát itt, amire te utalsz, ez a konkrét eset, egy székelyudvarhelyi zsidó illető, ha arra gondolok, amire te, tehát egy nőszemély,
egy unitárius lelkésznek
a felesége kéri, hogy mentességet élvezzen a zsidó törvények hatája alól. Tehát most egy nagyobb zárójelet kell nyissak azért, hogy érthető legyen a történet. Magyarországon több úgynevezett zsidó törvényt is hoztak 1938-tól kezdődően, amelyek mindazon túl meghatározták, hogy kit tekinthető zsidónak. És ez egy alapkérdés lesz majd aztán a végrehajtásnál, tehát hogy kit tekinthető zsidónak, akinek két nagyszülője legalább zsidó, vagy akinek egy szülője legalább izraelita felekezeten van, és millió egy része van ennek egyébként ennek a meghatározásnak, tehát aki a magyarországi holokausztot kutatja, a nagy részünk sem tudja fejből felsorolni mindegyik kis apró részletét.
Ja, a tendencia egyértelmű. egyértelmű, hogy minél kisebb és kevesebb kibúvót hagyni.
Talán igen, ez volt a törvényalkotó tendenciája. Szóval akire viszont érvényesek voltak a zsidó törvények, tehát nem tudta mentesíteni magát, annak az életére nagyon nagy kihatása volt, tehát elveszítette a munkáját, nem tanulhatott tovább például, vagy nagyon megnehezült a továbbtanulás egyetemeken, elvitték férfiként munkaszolgálatra, vagy majd 1944-ben deportálták. Tehát ennek az unitárius lelkésznek a felesége vegyes származású volt. Az egyik szülője részéről izraelita felmenőkkel rendelkezett, a másik szülő részéről viszont teljes mértékben keresztény felmenőkkel, és megfogalmaz egy kérést, amelyekben leírja, hogy melyek azok a pontok a zsidó törvénynek, amely alapján ő mentességet kellene élvezni, és igazából kereszténynek kellene számítson, de hát megjön a válasz a kérésére, hogy hát a kérését nem tudják jóhagyni, és továbbra is zsidónak számít. A további sorsát nem ismerem, nem tudom, hogy végül deportálták-e őt, de igen, tehát nagyon sok esetben egy-egy ilyen hivatalnoki mérlegelés tudott eldönteni emberi sorsokat, emberi életeket.
Szó van arról, hogy az elnyomó erőszak szervezetekre alapozó apparátus hogyan viszonyult. Itt is vannak arányok, árnyalatok, az immár klasszikusnak nevezhető nagybányai, úgymond toleránsabb légkör, és a nagyon sok helyütt megtapasztalt, szinte vadállati intenzitású cinizmus és durvaság. Amikor mert ugye a film úgy kezdődik, hogy egy pár perces bejátszás a perről, egy hangfelvétel, ugye tanú és kérdező, és itt is van egy nagyon-nagyon megható sztori, amire majd ki fogunk térni. Tehát, hogy a filmben is megjelenik, hogy csak néhány név szerepel azok közül, akik tulajdonképpen felelősek, az ispán, alispán, főjegyző. Ugyanígy szerintem a keretlegények közül is, lehet, hogy nem érték túl a háború, de hogy nekem az a benyomásom, hogy túl könnyen megúszták, tehát hogy aránylag enyhe büntetéseket kaptak, illetve nem kapta meg mindenki a maga számon kérését.
Jó a benyomás. Egyébként viszonylag kevés nevet ismerünk, tehát ismerjük a bürokrácia hierarchiájának a csúcsán lévő személyeknek a nevét, de minél lennebb megyünk, annál kevesebb nevet ismerünk. Hát végülis ez a forrásadottságok miatt is valahogy így következik. Bontsuk egy kicsit szét a történetet, tehát amire te a kérdésed elején utaltál, az a munkaszolgálati rendszer.
Igen.
A katona köteles, katonakarú zsidó származású férfiakat nem a reguláris hadseregbe sorozták be, tehát hogyha Észak-Erdőben beszélünk, akkor 1940 után, hanem úgynevezett munkaszolgálatos alakulatba, ami azt jelentette, hogy nem kaptak fegyvert, nagyon gyorsan, tehát egy kezdeti rövid időszakot leszámítva nem kaptak egyenruhát sem, sőt semmiféle ruhát, mindenki a saját otthonról hozott civil ruhájában ment, és kezdetben a hátországban, tehát az Észak-Erdélyeket Észak-Erdélyben dolgoztatták, útjavítások, vasúti építkezések, városi polgári munkák során, viszont Magyarország hadba lépését követően a munkaszolgálatosoknak egy jelentős részét kivezényelik a frontra, és hát tulajdonképpen a honvédekkel együtt, velük párhuzamosan mellettük nyomulnak előre kelet irányába, csak hogy azzal a nagy különbsége, hogy miközben a honvédeknek meg volt a lehetőség, hogy megvédjék a saját életüket, mert volt fegyverük, felszerelésük, rendes élelmiszerellátásuk, gyógyszerellátásuk és a többi, addig a munkaszolgálatosoknak ez nem adatott meg. Tehát ők tulajdonképpen fegyvertelenül, hát maximum ásóval és csákánnyal voltak ott a fronton, nagyon sok esetben élő agnaszedőként használták őket, ami azt jelentette, hogy ráhajtották őket az elaknásított területre, hogy alattuk robbanjanak fel az aknák. Tehát nagy volt a körülben a halálozás, és ott vannak a keretlegények, akik igazából felügyelik őket. Tehát ők azok, akik a munkaszolgálatosokra vigyázzanak, hogy ne szökjenek meg, és hogy dolgoztassák őket. Itt csak a szerencsém múlott az szinte, hogy ki milyen keretlegényt kap. Tehát voltak olyan alakulatok, ahol rettetesen kegyetlenek voltak a keretlegények. A legkisebb vétségé, vagy akár indokolatlanul kínozták őket, meg is ölhették őket, agyonverhették őket. Ilyen esetekről számos, de számos számolót ismerünk, és volt néhány kivétel, ahol ha nem is a keretlegények, viszont a magasabb rangú parancsnokok valamennyivel emberségesebben viszonyultak a munkaszolgálatoshoz, és ez az a nagybányai eset, amit említesz, tehát ez a nagybányai 10. munkaszolgálatos zászlóa és annak a vezetője Revicki ezredes. Tehát aki oda került, annak jóval nagyobb volt az esélye a túlélésre, mint azok mondjuk, akik például, mint az udvarhelyiek közül, akik először Maroshéviz környékén szolgálnak, majd onnan viszik őket az ukrajnai frontra, és hát hatalmas a körükben a halálozási arány. Na most, tehát ugye, hogy kik hajtják végre a holokausztot, ezt is ritkán mondjuk el konkrétan, és lehet, hogy érdemes ezt átismételni. Tehát
itt van egy konkrét, amire utaltam, az a történet, ami saját farkába harap, ugye? Tehát, hogy az udvarhelyen megismert orvos, aki gyógyszerügynökként jó viszonyban van a családdal, a helyi orvosi családdal, őt látják viszont Auschwitzban a rámpáknál.
Igen. Hát ez egy nagyon megrázó történet. Nyilván ő nem feltétlenül a magasabb szintű végrehajtók tartozik, tehát ő a gépezetnek a része. Tehát
hát igen, Attila, de elfogadja. Tehát egyrészt most hát nem akarok
itt... Nem, hogy elfogadja, igen. Hát önként igen. Vállalja. Sőt, hát szerintem örömét is leli benne, tehát... Egy segesvári szász származású orvosról beszélünk, Viktor Capesius. Na most ugye Segesvár nem tartozott Észak-Erdélyhez, hanem Dél-Erdélynél volt. Hogy kerül akkor mégis egy segesvári orvos Auschwitzba, mert ő lesz Auschwitznak a patikusa, úgymond. Így is nevezik őt, és ott ismerik fel, udvarhelyi deportáltak őt.
Hát ezt a patikust fordítsuk le a hallgatóknak, tehát, hogy a gázkamrákhoz szükséges
ciklombét
ő szerezte be, de adminisztrálta.
Ő adagolta időközönként, de nem csak ez volt a feladat Auschwitzban, hanem sok esetben részt vesz az éppen megérkező transportoknak a válogatásában. Tehát Mengele oldalán részt vesz a válogatásban, és a másik feladata az volt, hogy a gázkamrákban megölt zsidó hullák aranyfogait, illetve a kiszedett aranyfogakat adminisztrálja, begyűjtse és beszolgáltassa. Szóval ez a Capesius, ez egy német-román egyezmény következtében kerül Romániából, a dél-erdélyi Romániából a német hadseregbe, a Wehrmachtba. Tehát először a Wehrmachtba kerül, és onnan lépik át az SS-be, és mint SS, most nem tudom milyen katonai rangja volt, de rangja volt, mint SS magasabb rangú katona, kerül Auschwitzba, és ott látja el ezt a feladatot, amiről beszéltünk, és az udvarhelyek úgy ismerik őt fel, hogy még a boldog béke időkben, tehát még a 20-as évek végén, 30-as évek elején, ez a Capesius egy német gyógyszeripari cég ügynökeként sorra járja a környékbeli, Segesvár környéki, a közeli székelyföldi települések orvosait, és ügynökként gyógyszereket kínál fel nekik, elad nekik. Barátságba került többek között a székelyudvarhelyi városi tiszti főorvossal, a zsidó származású Böhm Jenővel, és gyakran megfordul a házukban. Van olyan fénykép, tehát amelyen a segesvári városi strandon együtt napozik a Böhm család tagjaival, többek között a Böhm Ellával is, tehát Böhm Jenő lányával. És hát Böhméket is deportálják Auschwitzba, és Böhm Jenő lánya, amikor leszáll a vagonból a rámpára, akkor felismeri Capesiust. És később is, tehát a táborban is találkozik még vele. Tehát ezért lesz döntő Böhm Ellának a tanúskodása a frankfurti Auschwitz-perben 1960-as évek elején, tehát ő is tanúskodik Capesius ellen. Hát mondanom sem kell, mint ahogy nagyon sok háborús bűnös, Capesius is viszonylag nagyon egyszerű büntetéssel megúszza, egy év után szabadul, tehát 9 évi szabadságvesztésre ítélik el, de egy év után szabadul, és azt követően gyógyszertárat működtet, szépségszalont nyit, és éli a boldog polgári életét. Gyakorlatilag úgy, hogy egyébként távollétében a kolozsvári népbíróság 1946-ban halálra ítélte, de hát ő nem volt ott, hanem Németországban volt, Németországból nem szolgáltatták ki, és boldogan élt tovább, és erre egyébként számos példa van, a háborús bűnösöket, a zsidóirtásban résztvevő személyeket, ha bíróság elé is kerülnek, vagy enyhe büntetéssel sújtják, és utána szabadulnak, vagy csak távollétükben tudják elítélni, mert vagy nem tudják, hogy hol tartózkodnak, tehát valahol bujkálnak, vagy hogyha ismert is a tartózkodási helyük, az illető ország nem adja például ki Romániának, tehát így a kolozsvári népbíróság is rengeteg ítéletet igazából ilyen in absentiam, tehát hogy távol létben hoz, tehát vannak ezek között halálos ítéletek, hosszú időszakra szóló ítéletek, de hát mondom, hogy ezeket nem hajtották végre.
Végül is zárul a kör valamilyen szinten az új honfoglalással, a filmben megjelenő alanyok, tehát a gyermekek, unokák, sőt, hát a túlélők egy része is újra kezdi. Úgy kezd újra, hogy nem vágja el azokat a szálakat, amelyek udvarhelyhez kötik. Itt is elég ambivalens ez a szülő helyhez, szülő földhöz való viszonyulás. Van ebben az üzenetben, vagy ezekben a vallomásokban, az én olvasatomban egyfajta új identitás építés, ami egy új helyszínen, más körülmények között tulajdonképpen gondolkoztam, hogy magam fele, hogy fejtsem meg. Nem egy ilyen kompenzatív történet, hanem inkább arról szól, vagy én úgy éreztem, hogy egy a folytatásnak az esélyét kihasználó fejezetről beszélünk.
Hát én azt gondolom, hogy a zsidó identitásban, a mai zsidó identitásban, vagy a túlélők identitásában, zsidó identitásában a holokauszt az az origó. És azzal, hogy a holokauszt időszaka alatt a különböző államok, beleértve Magyarországot is, jogilag leszabályozták azt, hogy kitekinthető zsidónak. Ezek után nagyon nehéz a túlélőknek ettől elvonatkoztatni, még akkor is, hogyha ők korábban igazából nem sok közük volt nekik a zsidóságukhoz. Még az is lehet, hogy zsinagógába se jártak, nem tartották a zsidó szokásokat, hanem teljesen magyarnak gondolták magukat. De közben meg megbélyegezték őket zsidóként, és igazából kirekesztették a magyar társadalomból. Ezért azt gondolom, hogy a holokauszt traumája az egy új zsidó identitásnak az alapjait fektette le, és azok, akik aliáztak, azaz kivándoroltak Izraelbe, ennek valamelyest a tudatában voltak. Tehát ők már nem akartak kettős identitást mondjuk. Tehát ők ténylegesen is zsidók akartak lenni, hiszen megbélyegezték őket zsidóként, tehát ők ténylegesen is felvállalták a zsidó identitásukat. Nyilván nagyon sokan megőrizték a magyar kulturális kötődésüket valamilyen formában. Vannak olyanok, akik időszakosan visszajárnak a szülőföldjükre. Nyilván a második, harmadik generáció már kevésbé, mert nekik ez már nem jelent olyan fajta érzelmi kötődést, mint a szüleiknek, nagyszüleiknek, akik egy adott erdélyi településen nőttek fel, akár felnőtt korukban vándoroltak ki Izraelben, de hogy aki kivándorol Izraelbe, az előbb-utóbb teljes mértékben zsidónak érzi, vagy fogja érezni magát, és ez, én azt gondolom, hogy ez egy természetes folyamat, és hát ezt még a beszélgetésünk előtt mikrofonon kívül mondtam, hogy hát egyébként lehet bármilyen morális alapunk elvárni azokat, amit tettünk a zsidó polgártársainkkal, hogy ne zsidónak érezzék magukat, hanem nem tudom, tehát, hogy továbbra is kizárólag csak magyarként tekintsenek magukra.
Érdekes és elgondolkodtató az a tény is, hogy egyetlen egy személy van már fél zsidóként jelen abban a közösségben, ahol annak idején több mint 270, majdnem 300 magát zsidónak valló, vagy zsidó közösséghez tartozó udvarhelyi élt, akik közül ugye 38-an jönnek vissza a borzalom táboraiból, tehát azért ez egy nagyjából ugye az eddig ismert arányoknak megfelelő. De hogy most kis ugrással szembe jut a Schlatner esete, aki ugye papként ott él egyedül egy településen, jár be a templomba, ha éppen jól érzi magát, mert nagyon koros, tehát ő egy 100 pap. A faluban már nincs senki, ő van egyedül. Tehát ez amikor kiürül, amikor sérül, amikor udvarhely sokkal kevesebb, mint akár ezek a 100 települések, vagy folytathatnánk tovább.
Igen, és az emlékeik is, az emlékek is eltűnnek. Udvarhelyen például most már a városon, hogyha végig sétál az ember, semmi nem emlékeztet arra, hogy valaha itt volt egy zsidó közösség. Eltűntek azok a zsidókra emlékeztető jelek, tehát nincsen zsinagóga. Ami maradt, az a zsidó temető, tehát az a illetve temetők, mert kettő is van. Tehát azok még megmaradtak, de szerintem a város lakosságának a túlnyomó többsége nem is tud arról, hogy van vagy vannak zsidó temetők udvarhelyen.
Szent Györgyen botlató kövek emlékeztetnek arra, hogy, és hát temetőt említed, valószínűleg az valahol a periférián van, nem feltétlenül.
Az egyik a város szélén, de a másik viszont a református temető. Nek hát igazából nem a része, de hogy abból nyílik a bejárás is. Tehát, hogy, tehát igazából úgy kell képzelni, mint Kolozsváron
az evangélikus
a házsongádi temető szomszédságában lévő zsidó temető.
Vagy a zsidó temetőt fent, igen, a Solyom utcán. Igen, a botlatókövekre gondoltam, hogy talán ezek lennének olyan fogódzók, amelyek azért pregnásabban ott tartják az emlékezetünkben a történteket, meg ezek az éves megemlékezések, amelyek ugye a helyi közösség esetében udvarhelyen is, meg Szentgyörgyön is, ha jól tudom, most már hagyományként évről évre megerősítik.
Igen, erről írtam is egyébként egy rövid szöveget, hogy amire elfogyott Székelyföldön a zsidó közösség, a helyi keresztény társadalom akkor ébredt rá, hogy voltak valaha a zsidók, és egyre több helyen szerveztek holokauszt megemlékezéseket. Például a 70 éves évfordulója, most a 80-as, illetve hát, hogyha Auschwitz felszabadításának a 80. évfordulója van most, de egyébként a magyar deportálásoknak a 81. évfordulója, mert azt 1944-hez viszonyítjuk. Tehát, hogy a 70 éves évfordulón is, a 75 éves évfordulón is elég sok helyen, tehát udvarhelyen, Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön, Gyergyószentmiklóson is megemlékeztek. Emlékművekkel kicsit problémásabb a helyzet, de most már azok is kezdtek megjelenni, tehát emléktáblák, vagy ahogy említetted, Sepsiszentgyörgyön a botlatók, és Székelyudvarhelyen is lesz, tehát ugyancsak a film rendezőjének, Fecső Zoltánnak a kezdeményezésére a város kiírt a tavaly egy pályázatot, emlékmű pályázatot, amire be is érkeztek a pályamunkák. Most következik az a lépés, hogy elbírálják, és hát remélhetőleg, hogy még az idén meg is valósul az emlékmű, tehát hogy Székelyudvarhelynek is lesz.
Ez a tornaterem környékére tervezett, vagy még nem?
Hát ezt nem, most nem tudom ebben a pillanatban megmondani.
Hogy érzed ezt? Mert most tulajdonképpen mi egy 6 millió áldozatot követelő rém és vészkorszak nem szűnő konklúzióit próbáljuk újra összegezni, de egy teljesen lokális történet körüljárásával, hogy ki lehetett terjeszteni, vagy a lokális és a nagy big picture közti viszony, ez hogy írható le? Milyen a dinamikája? Minden egyes helyi traumában, tragédiában fellelhetőek olyan jegyek, amelyek ott vannak a nagy összegzésben, a nagy holokausztról szóló narratívában?
Hát ez nehéz kérdés, igazából nem is tudom, hogy mit válaszoljak rá. Hát valószínűleg igen, tehát ugye az apró dolgokból áll össze az egész. Igen, igen, tehát megvannak azok a helyi viszonyok, az emberek közötti viszonyok is, amelyek igazából egyetemes érvényűek, tehát nem csak kisvárosban kívánja meg a keresztény szomszéd, a zsidó szomszédjának az üzletét, hanem a nagyvárosban is, ugyanígy a gyárak esetében is, vagy nem csak a nagyvárosban akad esetleg egy olyan bátor keresztény, aki megpróbál a zsidó honfitársán segíteni valamilyen formában, akár úgy, hogy elbújtatja őt mondjuk. Tehát, hogy igen, azt hiszem, hogy ez egy ilyen egyetemes érvényű dolog.
Említetted a 3 vagy 4 székelyföldi várost. Mennyire lesz ez megítélésed szerint folyamat része? Tehát azért Erdélyben nagyon sok helyen, és akár maradjunk udvarhely környéki esetet is tudok, ahol konkrétan rákérdeztünk egyik családtagunkra, ő is tudta, hogy ott a faluban voltak zsidók, de amikor már arról volt szó, és sőt, játszótársakként, tehát nem csak, hogy tudták, hogy ők azok, hanem effektív kontaktus, de amikor oda terelődött a diskurzus, hogy jó, akkor de mi lett velük, és hát korábban adódóan már egy félig-meddig eszmélő gyermek emlékeire próbáltunk hát apropózni, akkor nem működött. Tehát vagy ez a szelektív, szégyenlős felejtés technika, vagy a falu közösség nem beszélt annyira, hogy az lefolytódott. Nem tudom, hogy mi van, mi működik itt, de hogy igazándiból, ha ezt extrapoláljuk, akkor minden egyes, hát majdnem településen, ugye a statisztikai adataink megvannak, indokolt lenne akár a meglévő cintermekbe egy-egy plakett, egy-egy jel hagyás.
Hát igen, talán a kis településeknek ez egy sajátosság. Nyilván van kollektív felejtés is, meg szándékos kollektív felejtés. Tehát, de hogy igen, én is úgy érzem, hogy a kis településeken még inkább eltűnik a közösségi emlékezetből a zsidóság. Talán azért is, mert kevesebben voltak, talán azért is, mert igen, van egyfajta bűntudat, amiről jobb hallgatni, és egy közös bűntudat, tehát hogy mindenki ismert mindenkit, mindenki tudta mindenkinek a viselt dolgait, és az is lehet, hogy egy ilyen hallgatólagos, meg, tehát hogy nem kellett ehhez külön megbeszélni azt, hogy akkor most hallgatunk, hanem egyszerűen mindenki úgy látta, hogy jobb ezt nem bolygatni, és jobb erről nem beszélni. Tehát igen, kisebb településeken teljesen elképzelhető ez. Nagyobb településeken azért más a dinamikája ennek a kérdésnek.
Ahogy az óra jár, ez a címe annak a majdnem két órás dokumentumfilmnek, amelyet Fecső Zoltán szerkesztett, illetve rendezett, és amelynek a tudományos munkatársaként Guido Attila részt vett a produkcióban. A mi óránk is majdnem lejárt itt a tetőteraszon, de azért említsük meg, hogy ez a film, ez majd filmszemlére kerül, tehát egy nagyobb publicitás vár rá. 2023-ban készült el, pillanatnyilag még csak ugye tudunk róla, illetve korlátozottan lehetett megtekinteni, de hogy érdemes majd figyelni, mert nem csak a szemle, hanem valószínű, hogy egyéb fórumokon is majd látni lehet.
Volt egyébként a tavaly ősszel
a vetítés udvarhelyen is
volt. Nagyszebeni Astra Film Fesztiválnak a versenykategóriájában benne volt a film, tehát Nagyszebenben is lehetett látni. Most meg a 44. Magyar Filmszemlén vesz részt, február elején fogják vetíteni Budapesten, de egyéb kisebb filmszemléken is már volt a film. Uh-huh. És mindenütt jó volt a fogadtatása.
És elképzelhető, hogy akkor visszatér Erdélybe is, úgyhogy nem csak versenyfilmként, hanem
igen,
a mozikban is.
Hát a mozikban nem tudom, viszont különböző helyszíneken voltak már vetítések, tehát Kolozsván és a tranzitházban volt. Talán már 23-ban, de ebben nem vagyok biztos, de mindenképpen volt Kolozsváron is vetítése.
Hát Attila, mondjam azt, hogy újabb és újabb filmesíthető témákra kívánok neked erőt.
Köszönöm
és
szépen.
Türelmet, mert ez olyan film, ami tovább gondolható, tehát ahogy az óra is tovább jár, ezek a filmek pörögnek, akár levetítetlenül is ott hátul valahol a kollektív emlékezetben is, időnként jó, ha előhívjuk.
Így legyen.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.